Ez a sorozat azért van, hogy segítsen eligazodni, hogy ne csak kész válaszaid legyenek, hanem kérdéseid is, hogy jobban megismerd és megkülönböztesd a valódi szakembert az önjelölt guruktól. Hogy tudd, ki és mivel hat rád, hogy mi van a csomagolásban, hogy hogyan működik a tested, és hogyan fonódik össze a tápcsatornád a lelkeddel. Megnézzük, hogy mi van az asztalunkon és a fejünkben. Hitek és tévhitek. Mert ha jó leszel, ez pedig egészen biztosan nagyon jó hatással lesz elsősorban rád, rajtad keresztül pedig az egész környezetedre. Ne vegyél be mindent! Tatár Csilla új sorozata a YouTube-on, és a Szólalj meg podcast csatornán a Spotify-on. Két hetente pedig ízekre szedjük, avagy a Ne vegyél be mindent extrában érkeznek a személyes sztorik az asztal mellől, ismert emberek tálalásában. Tarts velünk!
Ha szereted a munkánkat, köszönjük, hogy támogatod a tartalmainkat a Patreonon keresztül. www.patreon.com/szólalj meg.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Azok kedvére, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, elmondom, hogy én Tatár Csilla vagyok, a műsornak a szerkesztője és a műsorvezetője. A mai vendégem pedig Szűcs Sándor, aki Magyarországon a második hivatásos Wim Hof instruktor, majd mindjárt kibontjuk, hogy mi is ez a Wim Hof, ki is ez a Wim Hof, mi ez a módszer, amiről beszélni fogunk. Idén végezte el a Wim Hof Akadémiának az egyik képzését, aminek a gyakorlati része egyébként Spanyolországban volt. Sanyinak sportedzői képesítése van, és ő korábban testépítőkkel és életmódváltókkal foglalkozott. Gyorsan így összefoglalva, ugye, ha a Wim Hof nevét meghalljuk, akkor a legtöbben, vagy akik már egyáltalán hallottak róla, a jégre asszociálnak, és a hidegre, és egy csávóra, aki, nem tudom, kisgatyába mássza meg a Mount Everestet, és állandóan hideg vízbe merül. De azért az ő módszer, aki mondjuk a kezébe tartotta a könyvet, én mondjuk olvastam, ennél jóval többről szól, úgy nem baj, benne marad, nem vágom ki. Na, olyan szépen elmondtam ezt a felvezetőt. Itt a vágó kollégáknak a telefonja kicsit belepittyeget, de hát ez most már így marad. Szóval, hogy sokkal többről szól, mint a hidegvizes merülésről, úgyhogy én szeretném, hogyha ebben az adásban beszélnénk Wim Hofról, a módszeréről, a hidegvízről, a hidegvíz terápiáról, erről az egész őrületről, ami ezt körülveszi. Úgyhogy induljunk onnan, hogy kicsoda is Wim Hof, te honnan ismerted meg, egyáltalán ismered-e személyesen, vagy csak a történeteink keresztül?
Üdvözlök én is minden kedves hallgatót. A Wim Hof módszerrel egyébként egy barátom ismertetett meg annak idején, mikor egy mélypontomat éltem, mert én pánikbeteg voltam. És pont egy ilyen szakaszomba javasolta. Akkor még itt nem is volt elterjedt, talán még egy könyv volt csak akkor a jéghátán is.
Ez hány éve volt?
18, 17, 18 körül. És elolvastam, ugye, kipróbáltam én is a légzéstechnikát, és így egyből, wow, ez az érzet, amit abban a pillanatban már
egyből adott. Mert hogy ugye, amit nem mondtam az előbb, hogy ugye itt a légzéstechnika a kulcsa ennek a módszernek, nem csak a hidegvizes merülés, szóval, hogy folytasd, igen, mert ugye a Wim Hof módszernek ennek ez egy fontos alappillére.
És akkor még a hideg rész az annyira nem nagyon mozgatott, csak én nagyon gyengéden csinálgattam, de nem is nagyon érdekelt, inkább a légzés, mert azt instant éreztem, az azonnali változást. Ugye amit tudni kell magáról a módszerről, hogy egy speciális légzéstechnikáról beszélünk, a hidegterápiáról, illetve a gondolkodásmód, a mindset fejlesztéséről, hogy hogyan tudod ezt beültetni a hétköznapokba, illetve hogyan tudod ezt gyakorolni folyamatosan. Ugye Wim Hof, ő egy holland férfi, jelenleg, ha jól emlékszem, 64 éves, és számtalan világrekordot tart, többet, mint 20, számosat már meg is döntöttek, de ahhoz képest ugye ez lenyűgöző teljesítmény, ugye felment a Mount Everestre 7500-as magasságig, ugye egy rövidgatyába, illetve egy cipőbe, átúszott ugye összefüggően 60 méter jég alatt, tehát azért elég komoly teljesítményt letett, viszont ugye ez mind úgy gondolom, hogy kellett ahhoz, hogy felkeltse a világ és a tudomány érdeklődését, mert mindig is célja volt, hogy ez szélesebb közönségbe is eljusson, hogy más embereken is tudjon ez a módszer segíteni, és ezt már ugye alá lett támaszva, hogy tényleg sok emberen segített maga a módszer.
De akkor egy kicsit bontsuk ki, vagy segíts megérteni, hogy mi ez a módszer, mert hogy ugye ez nem ugyanaz, mint amikor reggel beállok a hidegvizes zuhany alá, vagy de?
Nem feltétlen. Ugye Alapvetően kezdjük mondjuk a légzéssel, és akkor haladunk sorba. Tehát maga a légzés technikája az egy túllégzéses technikára épül, egy elég intenzív légzésről beszélünk. Ilyenkor, amit csinálunk, ugye aktiváljuk a szimpatikus idegrendszert, és ezáltal rengeteg olyan hormon szabadul fel, ami segít megküzdeni a stresszel. Ugye ez így néz ki, illetve mindemellett megszabadítjuk a szervezet nagyon sok széndioxidtól, és ugye a hiedelemmel ellentétben, hogyha a levegőt kell vennünk, tehát a légzés inger nem azért történik meg, mert hogy kevés az oxigénünk, tehát hogy nem kapunk levegőt, hanem hogy magas a széndioxid szint a szervezetben. Mert ugye az agyban lévő medula jelzi, hogy hoho, magas a széndioxid szint, elérte azt a szintet, akkor jön a légzés inger, és akkor így veszünk levegőt. És ugye ennél a légzés technikánál az történik, hogy rengeteg széndioxidtól szabadítjuk meg a szervezetet, és így a légzés inger effektív később fog érkezni. Tehát maga a technika az ugye egy 30-40 mély belégzés, ami egy elég intenzív légzést mutat, után van egy kilégzés követően egy visszatartás. És pontosan ebben a visszatartási szakaszban nem jön az inger pont amiatt, mert előzőleg a 30-40 mély belkilégzéssel megszabadítottuk a szervezetet a széndioxidtól. De ugye ezáltal a vörös vérsejtek sem tudják elengedni az oxigént, és így nem kapják meg a sejtek sem a megfelelő mennyiségű oxigént. Így, amivel dolgozik maga a légzéstechnika, ilyen érdekesség kapcsán, az az átmeneti hipoxia. Mert hogy ugye, ahogy van a légzés, kinyomjuk a széndioxidot, a vörös vérsejtek nem tudják elengedni az oxigént, és amikor jön a visszatartási szakasz, a széndioxid szint elkezd szépen nőni, szépen lassan, és így lassan el tudja engedni az oxigént. De mivel van a visszatartás, még mindig nem veszünk levegőt, effektív nem jön új oxigén, és ilyenkor sejtszinten egy átmeneti hipoxiát tapasztal meg a szervezet, és ilyenkor ugye át kell alakítani, hogy hoho, így valami nem jó, és így ezáltal tudjuk sejtszinten is erősíteni magunkat.
De hogy jön ehhez akkor a hideg? Miért nem elég akkor csak lélegezni?
Azért, mert ugye a hideggel együtt, tehát nagyon sok kutatás alá támasztott már bizonyos területeket, hogyha csinálták külön a légzés technikáját Wimnek, csinálták külön csak ugye a hidegterápiát, és mindig azt találták, hogyha a kettő kombinációja valósul meg, akkor sokkal jobb, sokkal hatásosabb eredményt értek el vele. Tehát így innen jön a kombináció. Meg hát ugye Wimnél is ez egy kicsit ilyen háttérsztori, hogy őt mindig is vonzotta a hideg, ugye ezáltal is fedezte fel ugye ezt a mély légzést, amikor így teljesen nagy levegőt veszünk, mert ugye amikor bemegyünk egy jegesfürdőbe, akkor mi az első, egyből egy nagyon mély levegőt veszünk, és ugye ezáltal is ő ezt továbbfejlesztve megalapította, vagy hát megalkotta ezt a légzéstechnikát, és ez ugye azért is segíthet, mert elközben ugye endorfinok is termelődnek, ami ugye csökkenti a fájdalomérzetünket, ezáltal érezzük a hideget, mikor belemegyünk, de nem érezzük annyira a fájdalmat, vagy csak kevésbé. Így sokkal könnyebben át tudunk ezen lendülni.
Érdekes kérdés ez a hideg kérdése, mert hogy biztos te is ismersz olyan embereket, én is, akik télen is simán el vannak egy szárt pólóban, vagy egy hosszújú pulcsiban, még rajtam 60 réteg van. Én vagyok a klasszikus fázós típus, bár megjegyzem, amióta így próbálkozom a hideggel egyre jobb. És vannak azok, akik egyszerűen tényleg nem is gyakran fáznak meg, nem is olyan vastag a téli kabátjuk, tehát valószínűleg, hogyha én belemegyek egy vízbe, akkor én azt hamarabb fogom azt a bizonyos hőfokot hidegnek érezni, mint mondjuk ők. A módszer szerint mi az, ami hidegnek számít? 15 fok? 10? 0?
Itt ugye, hadd menjük arra, hogy minden, ami tehát a vízhőmérsékleténél 16 fok alatt van, innestől már minden pozitív előny, amit a víz, hideg víz tud adni, onnastól már él, tehát aktiválódik. Tehát
16 fok alatt már... Ez már, nem is olyan hideg.
Igen, tehát nem feltétlen kell minden nap jégfürdőzni, meg ilyesmi, hanem már, hogyha egy hidegebbre állítjuk a csapot, már azzal is ugye szokatjuk a szervezetet, mert ugye ez egy stressz egyébként.
És mennyi ideig kell mondjuk a hideg víz alatt állni?
Ez ugye egyéntől is függ, meg ugye, hogy ezt fokozatosan kell bevezetni, mert azt kell tudni, hogy ugye maga a hideg expozíció az egy hormetikus stresszor a szervezetnek.
Ez mit jelent?
Ami annyit jelent, hogy ugye fontos a dózis. Tehát, hogyha elkapjuk a megfelelő dózist, akkor jönnek a pozitív előnyök, hogyha túltoljuk, mert azt érzem, hogy nekem egy percig mindenképp nyomni kell, és még soha életemben nem csináltam, akkor ugye a szervezet túl sokat kap ebből a stresszből, és innestől már ugye egy káros folyamatok indulnak el, ugyanez igaz a légzésnél is, hogy nem szabad túltolni, tehát meg kell találni a megfelelő dózist.
Hát ez, hogy addig kell csinálni, amíg azt nem érzem, hogy ez jó.
Nem. Igazából az elején én azt szoktam javasolni, hogy érdemes felépíteni. Ezt nagyon fokozatosan is fel lehet. Ugye például van a csapnak a semleges állása, meg a hideg állása, és berakjuk kettő közé, és egy 10-15 másodpercet így kitesztelünk. Utána ezt csinálhatjuk egy hétig, aztán növeljük mondjuk egy fél percre, aztán ha elértük mondjuk az egy percet, átrakjuk hidegre, visszük megint 10-15 másodpercre. Aztán amikor ezt is így felépítettünk mondjuk fél percig, mert már a kutatások alá támasztották, hogy, vagy végeztek ilyen kutatást, hogy napi fél perccel, hogyha zárod a zuhanyzásodat hideggel, azzal már jelentősen megnöveled azt az esélyt, hogy nem leszel beteg, vagy kevésbé, vagy kevesebb szer leszel beteg. Tehát már fél perc elég ahhoz hideg zuhanyként, hogy ugye csökkentsük a betegségre való hajlamunkat, illetve hogy erősítsük az immunrendszert.
Akkor egy kicsit hogy legyek gyakorlatias. Hogy nem fázik fel például az ember? Télen zárom egy 15 másodperces hidegvizes zuhannyal, ami tetőtől talpig érint, és akkor most még nem is arról beszéltem, hogy beleültem a hidegvízbe, hanem csak így egyszerűen lemostam magamat.
Ugye ez is azért egy elég összetett történet. Effektív úgy a hidegtől nem tudsz megbetegedni, viszont sok olyan tényező van, ami ugye hajlamossá tesz, ezeknél általában ugye azt kell érteni, hogy valószínűleg kialakul betegség, vagy pedig növeli a rizikófaktorát, és ugye a hideg is ilyen, mint amit ugye említettem, fontos a dózis, hogyha például ugye rövid ideig tesszük ki magunkat ennek a fajta stressznek, akkor ugye a szervezet erősíti magát, és így ugye aktiválja az immunsejteket is, tehát több fehérvérsejtünk lesz, ezáltal ugye ellenállóbb lesz az immunrendszer is. Viszont, hogyha hosszabb ideig tartózkodunk kint, akkor ugye a szervezet már beindít sok olyan reakciót, ami például ugye a testőt vissza kell melegíteni, és ilyenkor háttérbe szorul ugye az immunrendszer működése, és ugye ezáltal már sokkal könnyebben meg tudunk betegedni. Meg például ugye a felfázás kapcsán az általában ugye egy bakteriális fertőzés okozza, és ennek is sok faktora van, hogy valójában mi váltatja ki, például egy kikezeletlen, hogyha már volt ilyen, vagy pedig ugye tartjuk a vizeletünket sokáig, nem megyünk el akkor, mikor kellene, és ez ugye a nőknél gyakori, vagy nem isznak eleget, ez is nagyon gyakori nőknél, hogy ugye a vesét átmosni. Tehát sok olyan tényező van, ami ehhez inkább hozzájárul, mint sem a hideg.
Igen, erről egyébként érdemes lenne, gondolkodtam is egy orvost megkérdezni, hogy vannak ezek a mondatok, tudod, amit így én is mondok, nekem is mondtak, hogy ne legyen ki a hasad meg a hátad, mert megfázik a veséd, vedd fel a papucsodat, mert felfázol. Tehát biztos, hogy nem tudom, hogy a fiúk végig, ha én a fiamnak is mondom, Csóri, tehát, hogy ő is mindig tokától bokáig be van öltöztetve. És aztán ez is egy érdekes kérdés, és szintén erről is majd szerintem fogunk majd beszélgetni, hogy neked van gyereked?
Van. Másfél éves kislányom.
Hát akkor ti is benne voltatok abban a sztoriban, hogy megszületik a gyerek, mennyire öltöztessem föl, mennyire ne. Az egyik orvos azt mondja, hogy ne bugyoláld be nagyon, mert akkor hozzászokik.
Én is ugyanezt. Te is ugyanezt
mondtad, hogy örökké fázni fog a gyerek, ha ezt a takarót még ráteszed. Igen, de hát igen. Mondom, ha nem teszem rá, akkor meg megfázik, akkor most mit csináljak? Úgyhogy ez egy elképesztően bő és izgalmas téma az embernek és a hidegnek a viszonya.
Igen, igen.
És mi lett végül a Dilla felesége, de hát, most takaró vagy nem?
Lehet, de amikor ugye én vagyok a gyerekkel, akkor én ezt próbálom egy kicsit minimalizálni, hogy ne legyen annyira bebugyolálva.
Van-e különbség élettanilag a között, hogy beleülök, mert láttam a te videóidban, hogy egy ilyen dézsába ülteted bele a vendégeidet, meg te magad is egy ilyen hidegvizes dézsában, amiben jegek úszkálnak, mártózol, és aközött, hogy csak folyatom magamra a vizet.
Hát élettanulag ugye nyilván, hogyha minél hidegebb, annál intenzíven maga a gyakorlat, annál kevesebb időt kell ennek szánni, hogyha pedig ugye zuhanyzunk, inkább nem élettani szempontból közelíteni meg, hanem hogy mennyi nehézségi szintből. Tehát amúgy sokan meglepődnek, mikor azt mondom, hogy a hidegfürdő, vagy akár a jégfürdő kapcsán sokkal könnyebb elvégezni, mint amikor zuhanyzunk. Mert ugye, hogy zuhanyzunk, nem egyenletesen megy mindenhová, hanem így szépen sorba húzzuk, és folyamatosan ugye ingereljük a receptorokat, míg ugye, hogyha hidegfürdőzünk, vagy jégfürdőzünk, ott egyből kapja az egész test folyamatosan. Tehát nem így elhúzogatjuk, mint ahogy zuhanynál. Tehát úgy effektíven miatt egy kicsit nehezebb, de élettanilag ugye ugyanazt el lehet élni.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi várható egy ilyen kezeléstől, életmódtól, és most szeretném, hogyha így szűken abban a keretben maradnánk, ami már kutatott, leírt, bebizonyított. Mert az, hogy az embernek jó érzése van tőle, az szerintem egyéni, kinek mi. De hogy élettanilag az egészségünkre, az ízületeinkre, a belső szerveinkre, a te pánikbetegségedre, ezt vegyük végig, hogy mi az, ami elmondható erről a módszerről, hogy milyen hatással van az emberi szervezetre. És bocsánat, most akik nem látnak, ez a jég, ami a muszáj innom, csörögni fog a kulacsomban, azt halljátok aláfestésként. Igen, folytasd, bocsánat.
Szóval ugye alapvetően az azért már ismert, hogy gyulladáscsökkentésben nagy szerepe van ugye a hidegnek. Ebből hát sok szempont miatt is, de hogy ugye gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító annak kapcsán is, mert hogy ugye endorfin szabadul fel, és maga az endorfin ugye meg, tehát gátolja az idegsejteknek, hogy további fájdalomingert küldjenek. Ugye mindemellett még dopamint is termel, egy kicsit így kitérnék a dopamin kapcsán, hogy ugye ez a vágyakozás, ez a motiváció, a tegyünk valamit, alkossunk valamit, felelős hormon gyakorlatilag, és itt még behoznék még valamit, majd kijövünk ebből a labirintusból, a halogatást. Ugye ez is nagyon ismert történet az emberek kapcsán, tehát szeretünk halogatni.
Ja, ugye bemész, vannak ezek a táncosok, a medence szélén mindig annak szoktam hívni, tudod, az úszómedence szélén, vagy a Balatonparton, még csak a térdig, még csak jó, és fél óra még így idáig elmerülünk.
És akkor ugye hozzunk be még két fogalmat, ugye a limbikus rendszert, illetve a neokortexet. Ugye a limbikus rendszer felel az érzelmekért, illetve a viselkedésért, a fókusz a gyakorlatilag a most, hogy aggódsz, úristen, menni kell, tedd le, nehéz feladat, ne csinál, tegyük félre. Ugye a neokortexettől sokkal fejlettebb szintű feladatokat végez, és így azt mondja, hogy nehéz feladat csináljuk, mert jót tesz nekem. Csak mivel ugye a limbikus rendszer az egy automatikusan bekapcsoló, így gyakran ez győz, és így már meg is születik a halogatás. Na most ugye visszacsatolva, hogy ebből a demotivált állapotból kijöjjünk, ugye ami a alacsony dopamin szint miatt van, végezzünk el egy olyan megerőltető fizikailag, mentálisan, vagy akár érzelmileg lévő feladatok, mint az maga az elvégezendő feladat, amit ugye félretettünk, amit ugye halogattunk. És ugye mi az, ami ez ilyenkor lehet alkalmazni? Visszacsatolás, a hidegzuhany. Ugye a hidegzuhany, hogyha már a gondolatától is így kirázza ideg, hogy húha, akkor az már jól jel arra, hogy maga a hidegzuhanyzás számodra nehezebb, mint maga az elvégezendő feladat. Viszont ugye, amint megcsinálod, az egy nagyon gyors dopaminugrást eredményez, ami órákon keresztül fennmarad, és utána már motiváltan meg feldobva tudsz belevágni az adott feladatba, hiszen könnyebb volt, vagyis az könnyebb, mint a hideg zuhanyzás. Ugye ennek kapcsán ugye javítja a közérzetünket, meg ugye feldob minket, amikor bemegyünk egy hideg fürdőbe, vagy hideg zuhanyzunk, vagy jégfürdő, teljesen mindegy, akkor ugye a noradrenalin is felszabadul, ami azt a felébredtség érzetet adja, ezért gyakran szokták javasolni, hogy a hideg zuhany jobb, mint egy kávé is, hogyha valaki mondjuk már lejövőben lenne a kávéban, az egyből felébreszt, ugye egy szimpatikus aktivitás történik, ilyenkor stresszhormonok szabadulnak fel, és így felébredünk egyből. Ugye ízületekre, a gyulladásokra is nagyon jó hatással van, segíti a véráramlást, ugye az izmoknál is, az izom regenerációjában, ugye az izom rostoknak a helyreállításában is szerepet játszik, tehát ezek már mind-mind validálítások.
Igen, ezt szoktam látni, hogy ilyen sportolók akár így verseny után is közvetlenül egy ilyen jégkádba ülnek bele, nem tudom mennyi időre. De talán szerintem még az olimpián is kint volt az úszóknál. Most van egy ilyen kép a fejemben, hogy mintha hosszú katinkát láttam volna valamelyik versenyszám után belemerülni egy ilyen jeges fürdőbe. Annak mi célja lehetett, hogy hirtelen egy ilyen nagyon erős, nagyon durva igénybevétel után ki a medencéből, és azonnal be a jeges vízbe?
Hát, hogy felgyorsítja a regenerációt. Tehát például, hogyha túl sűrűn vannak ugye a versenynek kitéve, tehát, hogy nincs elég idő ugye a szervezetnek helyreállítja magát, akkor így egy ilyen azért kicsit feszt tudja fokozni, ugye a vérkeringést is, ugye felpörgeti ezáltal a tápanyagszállítást, tehát így elég sok minden összekapcsol, de hát ugye a lényege az, hogy felgyorsul maga a regeneráció, tehát lerövidíti ezt az időt.
A jégszaunáról hallottál már, vagy ezt ismered?
Igen, igen.
Az miben különbözik? Ugye ebből kettőféle van, legalábbis én két fajtát ismerek, én ezek közül az egyikbe jártam, ami konkrétan tényleg olyan, mint egy szaunakabin, tehát, hogy így az egész testeddel beleállsz. Sapkát kell fölvenni, talán kesztyűt meg a lábunkra, bokára kellett cipőt húzni, és azt hiszem mínusz 130 fok, az nem mondok hülyeséget? 110-130, tehát, hogy annyi volt. Én nekem, amikor az izületeimmel voltam probléma, akkor orvosi utasításra vagy tanácsra mentem el jégszaunázni, amiket nagyon szerettem. Ott a 3 perc a maximum, én szerintem volt talán egyszer, hogy a 3 percet kibírtam, de nagyon a határán mozogtam, úgyhogy van ez, illetve van az a kabin, amit így magukra csuknak az emberek, és akkor a fejük így kint van. Az miben különbözik ettől a módszertől?
Tehát, hogyha jégfürdőzel,
a jégfürdő, meg a hideg terápia.
Hát ugye azt tudni kell, hogy a levegőnek a hővezetése, ez egy kicsit másabb, tehát azért bírja a szervezet azt a mínusz 100-110 fokot, attól függ, mennyire állítják, jobban, mint amikor a jégfürdőbe belemész. Tehát a víznél sokkal hamarabb veszíted el a hőt, mint mondjuk egy ilyen krioszaunába.
De ott is fejig belemerülsz? Tehát amikor mondjuk jégfürdőzöl, akkor idáig benne vagy a vízben, hogy a fejed azért kint van belőle?
Nem. Tehát itt bele lehet tenni természetesen, viszont a fejjel mindig óvatosan kell bánni, mert ugye rengeteg receptor van, és nagyon erős fejfájást tud okozni. Tehát azt mindig finoman kell hozzászokatni, akár a hideg zuhany kapcsán is, hogy ugye kezünkkel előbb áttörők, és akkor szépen lassan kezdjük el, és azt még szintén fontos, hogy nem sokáig, tehát a test jobban bírja ott, mint a fejnél. Tehát az egy ilyen tényleg egy rövid expozíció, vagy expónak kell kitenni magunkat.
És még én eszembe jutott a szüleink tanácsa, hogy hideget azt nem, mert kihullik a hajad, tudod? Ez volt a másik, 20 sapkát, különben kihullik a hajad. Mik az ellenjavallatok? Eszembe jutott egy kép, amit én is, vagy egy ilyen mozdulatsor, amit én is gyakran megcsinálok, hogy szauna, és utána azonnal imádok kirohanni mondjuk a hóba, ha olyan helyen vagyok. Ugyanakkor ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy amikor felhevült testtel fekszel a Balaton parton, eszedbe ne jusson beugrani a Balaton vizébe. Ezt azóta se tudom, hogy mi a különbség a kettő között. Ezt is majd meg fogom kérdezni az orvostól, hogy miért van az, hogy a szaunánál, ahol 100 fokból jövök ki, azt mondják, hogy tök jó, hogy hirtelen hidegre megyek. A napozás után meg eszembe ne jusson beleugrani, mert hirtelen szívhalászva, hogy ezt azért majd így egy dokival helyre akarom tenni, hogy mi a kettő közt a különbség. De mit is akartam, mert elfelejtettem. Ja, igen, ellenjavatok. De hogy arra azért kíváncsi lennék, hogy mik azok a betegségek, vagy rejtett betegségek, ami szerintem még veszélyesebb, mert hiszen a rejtett, akkor arról nem tudsz, amivel ezt a hidegterápiát, hidegszaunát, vagy hidegvízben merülést nem lehet elvégezni.
Én úgy gondolom, hogy ugye súlyosabb szív- és érrendszeri betegeknek, vagy akiknek ilyen komolyabb szív problémái volt, ugye szívátültetés, vagy valamilyen olyan jellegű szívműtéte, amilyen tényleg súlyos és krónikus, tehát kezelés alatt áll folyamatosan komolyabb gyógyszerekkel, nekik nem feltétlen jó. Viszont itt sincs teljes mértékben egyetértés, hogy ugye magas vérnyomás esetén, hogyha gyógyszerszedés jó, akkor tehát rengeteg olyan visszajelzés volt már, ugye így instruktoroknak van egy könyvtáruk, ahol vannak ugye a résztvevőknek, hogy ha jelentkezel, akkor kitöltött, hogy a módszer, amióta elkezdted, milyen hatásokat fedeztél fel, és itt vannak ilyen tanulmány esetek nálunk, ahol ugye magas vérnyomás esetén is csinálták, ugye szépen fokozatosan, tehát ők nőnk náluk a jégfürdő, az csak nagyon távol cél volt, inkább ugye a szokatása idekezés is szépen lassan edzeni ugye az érrendszer, tehát van ilyen is, viszont én alapvetően nem szoktam azt mondani, hogy magas vérnyomással csináljuk, mert ugye nem vagy ott, nem tudod, hogy hogy kezdi el, mert ugye az emberben benne van ez a most azonnal hirtelen mentalitás, és ilyenkor ugye hajlamos nagyon gyorsan adagolni ezt a dózist, és utána meg vagy betegség, vagy megfázás, vagy pedig rosszabb a vége ilyenkor.
De mondjuk persze a magas vérnyomást azt általában az emberek tudják, ha a vérnyomás problémájuk van, de nagyon sok olyan nem tudom, rejtett dolog lehet, amivel még adott esetben abban a pillanatban nincs tisztában. Cukorbetegség például, pajzsmirigy szindróma, igen, ilyenek.
Javasolt, ugye a Raynaud-nál és a kettes típusunál nem javasolt, ugye ez egy periférikus rendszernek egy nem diszfunkcionális működése gyakorlatilag, amikor a Raynaud szindróma ugye előjön, amikor így elfehérennek ugye az ujjak, és utána belilul, aztán szépen lassan, ahogy helyreáll ugye a keringés. Ugye ez mind a hideg kapcsán, és ugye nekik azért ez egy kicsit másabb történet.
És amit az előzőleg említettem, például a cukorbetegségnél, veseelégtelenségnél.
Ott a veseelégtelenség is ugye annál sem javasolt a hidegterápia, mert ugye nem jó eleve, hogy a vesét előbb ugye helyre kell tenni, vagy amennyire tudjuk azt ugye az állapotát az optimálishoz hozni, és utána talán el lehet kezdeni, de ugye mindenképpen egy orvossal konzultálni, hogy ő most már mondjuk engedné, vagy javasolja, vagy pedig sem.
A túlsúly jelenthet kockázatot?
Nem feltétlen, bár ugye annak oka van, hogy valaki túlsúlyos. Tehát emiatt ugye több rejtett betegség is lehet. Mi mindig a programjaink során ugye egy egészségügyi kérdőívet kitöltünk, és az alapján ugye mi eldöntjük, hogy ezt csinálhatod, vagy sem.
Én pár héttel ezelőtt láttalak téged a Bencének, az Istenes Bencének az Instagram sztoriában, ahol hogy mit csináltatok, tehát hogy hideg vizes merülést csináltatok, gyakorlatilag a Bencék elhívtak, ha jól láttam, kicsit felületesen néztem a sztorit, de valahová, valamilyen kertbe te vitted a Dézsát, és ott a barátaival együtt gyakoroltátok a hideg vizes merülést. Ennek pontosan mi a célja, és mi történik egy ilyen szeánszon?
Hát ugye ez maga a Wim Hof módszer workshop, amiket szoktam tartani, ez nekik egy ilyen privát volt, ugye én kerestem meg Bencét, mert tudtam, hogy vagy hát sejtettem, hogy ez érdekelheti, és akkor ugye felvettük egymással a kapcsolatot, és innestől már csak a szervezésen múlt, hogy mikor, meg hogy tudjuk ezt összehozni. Ugye ott végigmentünk a pilléreken magának a módszer kapcsán, aminek egy része volt, csak ugye a jégfürdő rész. Ott ugye mondták, hogy hát ez nem, meg nem, és végül meg mégis ugye megcsinálták mindannyian, nagyon ügyesen túlhaladták magukat, ugye annak ellenére, hogy azt gondolták, hogy ez nem fog menni, és mégis megcsinálták, és ez szinte minden esetben így van az összes workshopon, hogy azt hiszik, hogy nem fog menni, mert ott, amikor ott állsz a jeges Dézsa előtt, akkor erősen dolgozik ugye a szimpatikus idegrendszer, akkor egy túlélő üzemmódban már berakod magad, és ugye ennek is megvan a technikája, hogyan tudjuk magunkat visszarakni a paraszimpatikus módba, ugye amikor a emész és pihenj módszer van, amikor ugye lenyugszunk, amikor lenyugtatjuk az elmét, és ugyanilyen elmével kell ugye belemenni a jégfürdőbe, és ezt nagyon gyönyörűen meg lehet valósítani. Utána ugye foglalkozunk a légzéssel általánosságba véve is, tehát én mindig a programjaim során kiegészítem a Wim Hof légzést egy olyan típusú technikákkal, amit ugye a hétköznapok során alkalmazható, illetve kell is alkalmazni, mert ugye, mint a beszélgetésünk elején említettem, a maga a légzés is egy hormetikus stresszor, tehát nem csinálhatjuk ezt egész nap, nem csinálhatjuk 4, 5, 6, 7, 8 alkalommal, mert ez egy intenzív túllégzéses technika. És ugye alapvetően az emberek nagy része sajnos azt látjuk, hogy alapból is túllégzőek, van egy ilyen rejtett túllégzésünk.
Ez hogy lehet túllélegezni? Hogy lehet túlélegezni?
Hát több levegőt veszel, mint amennyit kellene. Ez, erre vannak gyakorlatok, amik
kellene. Ez nem ösztönös?
Nem.
A légzés.
Ugye ösztönös maga a légzés, csak viszont több levegőt veszünk magunkhoz. Az életmódunktól fakadóan, a stresszes életünktől fakadóan, ugye folyamatosan van egy szimpatikus aktivitás, ami ugye gyorsítja a légzést, és ezáltal rengeteg krónikus betegségnek ágyazunk meg. És ugye előbb ezt a diszfunkcionális légzést kell helyre tenni, és utána lehet dolgozni egy ilyen túllégzéses technikával. Ugye itt adódik a kérdés, hogyha rossz a túllégzés alapvetően, akkor egy ilyen technika, ami túllégzéses technika, ez hogy fér meg? Hát úgy, hogy ugye ez egy akut stressz számunkra, ezzel dolgozunk, ezzel erősítjük a szervezetünket, egy rövid ideig visszük magunkat bele tudatosan egy ilyen helyzetbe, és ezáltal erősítjük a szervezetet, ugye adaptációra kényszerítjük, még ugye a másik az egy folyamatosan fennálló probléma, és azon kell ugye dolgozni. Tehát a légzés kapcsán meg az így. És akkor ugye a program során ezeket átvesszük, és aztán megjön a tipikus speciális Wim Hof légzés, és ott ugye nagyon sok olyan dolog van a rendszerben, ami feltételezhető, hogy mert hogy nincsenek még erre vonatkozóan lezárt kutatások, tehát folyamatosan mennek a kutatások a módszerrel kapcsolatban, és itt például valószínűleg vélhető, hogy a tubozmirigy is a légzés kapcsán kap egy olyan stimulációt, ami alapján ugye fájdalomérzet csökken, ilyen eufórikus állapotba tudnak kerülni, és például én is látom, meg tapasztalom a workshopjaimon, hogy amikor csinálják a légzést, és valaki mosolja az arcán, csinálja, és amikor van a visszatartás, potyognak a könnyei, akkor ott tudom, hogy valami csoda történik, valami csomó, érzelmi csomó, ott elengedés, és ennek a pontos mechanizmusa még egyelőre nem ismert, tehát viszont ez ugye tényszerűen látjuk nagyon sok esetnél, hogy ez tényleg megvalósul. Tehát nagyon sok potenciál van ebben.
A mindennapi életben a légzésen túl, nyilván mert azt tudod bármikor csinálni, de hogy lehet beilleszteni a hideget? Te például hogy illeszted be? Mondjuk neked lehet, hogy egyszerűbb, mert van az a felfújható matracod, amit megtöltesz jéggel. És zsupsz bele.
Én úgy gondolom, hogy fontos kialakítani egy fix időpontot, mert hogyha így össze-vissza, amikor éppen eszünkbe jut, hogy most akkor zuhányzok, az így nem működik.
De most a zuhányzásod, ez be lehet illeszteni. De én arra vagyok kíváncsi, ami ez a klasszikus kocog a jég, belemegyek, valahogy azt érzem, hogy annak, szóval az azért egy kicsit más, mint más. Amikor a hideg vizet magamra engedem.
Más, hát ezt sem kell minden nap csinálni, sőt, abszolút nem feltétlenül érdemes, mert ugye sok tényező miatt ugye nem vesszük figyelembe az emberi tényezőt, mert mindig ez a teljesítményhajhászás megy, és akkor mindent időre, most akkor 2 percig, 5 percig leszek benne, de figyelembe kell venni, hogy ugye milyen napunk van, tehát a nap folyamán rengeteg stressz ér minket, és ugye nem feltétlen biztos, hogy kell még neked utána a jégfürdő, még rádomni a szervezetedre azt a stressz
hát
mellett,
meg káros. Hát lehet, hogy pont attól tudom elengedni, nem? Mert hogy azt mondtad, hogy ott a boldogság hormonok felszabadulnak.
Igen, csak ugye tudni kell különbséget tenni, tudod, hogy nincs kedvem most ehhez, vagy pedig most nem lesz jó a testemnek. Tehát úgy gondolom, hogy az embernek kell egyfajta testtudatosság, hogy tudjon hallgatni a testére, és ez általában ugye ez megszokott lenni, tehát érzi az ember, hogy mikor az, amikor nem feltétlenül jó ötlet ezt megcsinálni, vagy pedig az, hogy most lusta vagyok megcsinálni. És akkor ugye visszatérve a jégfürdőzésnél például elég heti akár egyszer csak megcsinálni, mert azt találták kutatások során, hogy akár 6 napra is egy emelkedett fehérvérsejtszám jön létre ilyenkor, tehát ezáltal ugye egy jégfürdőzés után 6 napig még ellenállóbb a szervezek, mint amúgy.
És akkor az hány perc? Tehát a heti egy alkalom per egy perc?
1-2 perc. Ugye az első, a kezdeti sok, az egy 30 másodperc. Azon túl kell menni, de azon is úgy, hogy dolgozni a légzésen. Ugye a légzés az gyakorlatilag egy távirányító a szimpatikus, meg a paraszimpatikus idegrendszerhez. Hogyha elkezded gyorsan lélegezni, azzal ugye elkezded gyorsítani a szívedet, aktiválod a szimpatikus ágat, és hogyha meg elnyújtod a kilégzésedet, azzal meg pont az ellenkezőt, ugye a paraszimpatikus aktivitást fogod érvényesíteni, és pont így kell belemenni a jégfürdőbe is, tehát ott meg kell tanulni, azt kell ugye látni, hogy megtanulunk elkényelmesedni egy diszkomfort helyzetbe, és ezt legkönnyebben a légzéssel tudjuk. Ugye a légzés az szinte minden esetben egy horgony tud lenni, és hogyha elnyújtjuk a kilégzésünket, akkor ugye megtanulunk elnyugodni benne, és ez a kezdeti sok, ez nagyon hamar eltűnik, és utána már csak úgy érzed, hogy benne vagy.
Uh-huh. Most így látom magam előtt, hogy a benzinkúton megveszik az emberek a kilós jeget, és viszik haza, és beletöltik a kádba. Ez csak így tud egyébként működni? Tehát, hogy hideg víz, kád, jég, és úgy bele, vagy ha csak, nem tudom, a 15 fokos vízzel teli engedem a kádat, és úgy fél perc, egy percre belefekszem, az is oké?
Okay? Uh-huh. Hát ugye, mint említettem, előbb a fokozatosság, hogy felépíteni hideg zuhanyokkal, hozzászokatni a szervezetet, és amikor már úgy érezzük, hogy oké, okay, most már készen állunk, mondjuk, én azt szoktam javasolni, akkor tegyél meg előbb egy hideg fürdőt. Nézd meg az milyen, mert egy éles váltás tud lenni a jégfürdő, meg a hideg zuhany közt.
A hideg fürdő, beengedem a kádat,
és akkor csak úgy abba bele, igen. Igen, egy
pár... De az hány fok? 15? 16?
Hát ez ugye helyenként változó, hogy mennyi a csapvíz, milyen hőmérsékletű. A tendencia azt mutatja, hogy azért általában 16 fok alatt azért minden háztartásban van a hideg víz, tehát az uh-huh. már teljesen rendben tud lenni. És akkor utána, hogyha azt érezzük, hogy ez jó volt, de kell valami még plusz, vagy meg akarom próbálni, hogy tényleg milyen, akkor utána ugye jöhet. Viszont itt ugye fontos beszélni a visszamelegítésről, a testnek a visszamelegítéséről. Általában ugye hideg zuhanynál ez nem feltétlen érvényes, mert ugye az ember nem áll 10 percekig a zuhany alatt. Lenyomja azt a fél percet, mondjuk, vagy amennyi éppen akkor jól esik neki, és utána kijön, megtörölközünk, és akkor ennyi. Ott nem hűl le annyira ugye maga a maghőnk se, hogy érdemes legyen visszamelegíteni. Viszont egy hideg fürdőnél, vagy egy jégfürdőnél, ott már azért érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert ugye, ami történik, mikor belemegyünk egy jégfürdőbe, ugye a végtagjainkból a vér, és hát az erek összezárulnak, és ugye arra törekszik a szervezet, hogy itt a belső szerveket, ugye a szívet, a tüdőt, a vesét, a májat, ezeket éppen tartsa, melegen tartsa, és ezért ugye a végtagjaink elhűlnek. Ugye a szervezet okos, és úgy van kitalál, hogyha megfagyunk a kezünk, akkor ugye kéz nélkül még tudunk élni, viszont hogyha itt a testünket elveszítjük, akkor ott meghalunk, ugye a hipotermia. És... ugye visszacsatolva fontos a visszamelegítés, és nem gyors gyakorlatokkal, mint ahogy szoktam látni, hogy elkezdenek kocogni, futni, négy üteműzni, mert hogyha kijönünk egy jégfürdőből, most csak mondok valami 2 perc után, akkor ugye, és elkezdünk egy gyors mozgást végezni, ugye, ahogy elkezdenek kitágulni az erek, ugye a meghűlt vér nagyon gyorsan keveredik itt a belső akünk vérével, tehát ami itt van.
Már melegen, elkezdtem félni a hideg víztől.
Melegen tartott vér nagyon gyorsan keveredik, Jézusom. És akkor ilyenkor létrejön az, hogy ugye a bakünk egy kicsit lejjebb megy, és szoktak csodálkozni, hogy mondok egy példát, hidegfürdőzik otthon magának, kiszáll, oké, tök jól van, feldobott, és egy 5-10 perc múlva elkezd dideregni, meg elkezd fázni, és olyankor történik az, hogy túl gyorsan, ha itt ebben az esetben nem melegítette magát vissza, vagy hogyha túl gyorsan gyakorlatokkal.
De a visszamelegítésként elég az is, hogy utána meleg vízzel, vagy langyos vízzel az
nem, hanem lassú gyakorlattal. Erre mondjuk a Wim Hof módszerben van egy tipikus gyakorlat, a lóállás gyakorlat, ami ugye annyiból áll, hogy gyakorlatilag válszélességtől szélesebb terpez válsz, belegugulsz, ezzel ugye a nagy combizmot azt aktiválod, az nagyon nagy hőt tud generálni, és közben lassú mozgással, figyelve a légzésre, szépen lassan elkezd ugye a szervezet visszamelegíteni magát. És itt ugye azért megvan adva, hogy Általában mindig duplája vagy triplája kell lenni ennek a szakasznak, mint amennyit a vízben töltöttél. Ugye ez még függ attól is, hogy kint csináltad, vagy otthon csináltad, tehát függ a kinti hőmérséklettől, és nyilván egy téli hőmérsékletnél, ha kint csinálod, ennek sokkal több szerepe van. Tehát ott megtörölközünk, felöltözünk, és utána elkezdjük ezt csinálni, mert, mint mondtam, hogyha ezt elkerüljük, akkor utána lehűl a makünk, és nagyon durva hidegrázás tud előfordulni, és ez ugye az immunrendszerünket hazavágja abba a pillanatba ott, és olyankor meg tudunk tényleg betegedni. Mert az azt jelenti, hogy ugye sok volt, túl sok volt, és nem adtunk időt, meg nem segítettünk a testnek visszamelegíteni.
Mondjuk ezt egyre inkább úgy érzem, hogy ez nem egy otthon egyedül biztonsággal végezhető dolog. A zuhan nyilván, tehát ahhoz nem kell instruktor, de ahhoz, hogy jégbe merüljünk, és akár mondjuk fél percet is eltöltsünk. Nyilván nekem rögtön az első gondolatom, hogy akkor kádból be a zuhanyba át, és akkor ott meg a forró vízzel
letusolom
magamat, vagy mondjuk nyáron én akkor kigyorsan a napra, és akkor ott
Hát az ugye segíteni tud.
Az úgy fölmelegít. Sőt, ráadásul ugye nagyon sokszor mondják is ezt a váltott zuhanyt, ezt a hideg-melegvizes zuhanyt, de akkor ezek szerint az sem oké.
De az zuhany, de.
A zuhanynál oké, csak teljes, a merülésnél nem
igen,
oké.
Igen, aha. Mert ugye ott váltogatod. Ugye mi történik? Ugye az erek összezárulnak, meleg víz kinyír. Összezárult hideg víz hatására a meleg kapcsán megkinyírnak az erek. Tehát az érrendszert edzed ezzel. Ugye ugyanez igaz amúgy a légzés kapcsán is, a Wim Hof légzés kapcsán is, mert ahogy ugye kinyomjuk a széndioxidot, azzal az erek elkezdenek összezáródni, és utána ugye, hogy van a visszatartás, épül a széndioxid, elkezdenek kinyílni újra az erek, és akkor így tudjuk így edzeni gyakorlatilag az érrendszerünket is. Illetve még egy nagyon fontos tényező, ugye a légzés kapcsán, hogyha az orrlégzést csináljuk a nap folyamán, ugye a túllégzésre ezzel is tudunk egy kicsit dolgozni, de ugye vannak rá technikák, az arcüregbe, illetve az orrüregbe termelődik a nitrogénmonoxid, és a széndioxiddal együtt ugye ellazítja a sima izomszöveteket, és ugye sima izomszöveteket hol találunk, ugye a szívbe, a szerveinkbe, illetve az érhálózatot körülvevő izomszövetek is sima izomszövetek, tehát azokat is ellazítja. Ezért van az például, hogy különböző meditációs technikák, vagy légzés technikák ellazítanak teljesen, mert ugye gyakran arra épül, hogy ugye egy ilyen lassú belégzés, és egy még elnyújtottabb kilégzés, és ezzel pont ezt tudjuk, és orron keresztül, ezzel pont ugye fizikálisan tényleg ellazítjuk a testünket. Illetve ugye tudunk dolgozni ugye a szívnek, hogy könnyebben tudjon pumpálni, ahogy kitágítjuk ezáltal az ereket.
Egy utolsó dolog jutott még eszembe, hogy ez darabokra bontva az emberi testet is működik? Tehát ha mondjuk nekem van ízületi gyulladásom, de mondjuk csak az ujjaimba, ha mondjuk kiveszem a pezsgőt a vödörből, beleteszem a kezemet fél percre, az is oké? Okay?
Persze, abszolút tudunk gyerekek, így hát külön edzeni a testrészeket. Szoktuk amúgy program kapcsán beültetni azt is, hogy na akkor, ha megvan a jegesdés, ott tegyétek bele a kezeteket, tapasztaljátok meg, és hú, ott meglepődnek, hogy úristen, hát akkor megint jön még egy, hogy én ezt nem fogom csinálni.
De figyelj, bocsánat, de a kézláb beletétele az még mindig egyszerűbb, tehát a hideg vízbe belemenésnél is, Balatonba, tengerbe, mindenhol, ugye ez a rész, ahol a belső szerveink dolgoznak, az a nagyon érzékeny.
Igen, csak ugye szóval itt ezt egy kicsit így háttérbe kell tenni, és akkor ugye a légzéssel lehorgó, és azzal utána, tehát nagyon szépen kontrollálható ez az automatikus válasz a stresszre. Mert ugye most egy kicsit kitérő válaszként, hogy alapvetően tudom, nagyon elkényelmesedtünk ugye a házakban, a fűtések, kocsiban is feltekerjük, nem éri a szervezetet, meg a testet, semmilyen erőhatás ilyen tekintetben.
Hát igen, meg hát olyan nagyon keveset mozgunk, hogy valami borzasztó.
Igen, tehát így nagyon elkényelmesedtünk, és ugye az első reakció, amikor ugye egy hidegfürdőbe vagy egy jégfürdőbe belemegyünk, az első pánikreakció, az a szervezet érzelmi tehát automatikus válasza. Pedig ez meghaladható, mert a szervezetnek nagyon sok tartaléka van erre, tehát hogy a stressz hogy tudja ezt kezelni, és ezen túl tudunk menni a légzéssel. Amikor ugye elkezdjük kinyújtott légzéssel, úgy megyünk már bele, és csak arra figyelünk. És utána ez a kezdeti sok, amit érzünk, az el is múlik, és utána tényleg megtanulunk elkényelmesedni ebbe a diszkomfort helyzetbe, és ez ugye azt jelenti, hogy megtanuljuk kezelni ezt a fajta stresszt, és mivel ez egy nagyon erős stressz, így az alapvető hétköznapok során is ért stresszt is, sokkal könnyebben fogjuk ezáltal kezelni, hogy azt is kibírtam, ez így tudatalat működik, akkor ebbe is sokkal könnyebben hely fogok tudni állni, és akkor így tudja az ember egyébként növelni az önbizalmát is, hogy ezt is meg tudta csinálni, és ez így szépen egy nagyon hosszú pozitív változást tud hozni.
Még egy dolgot mondj el nekem, kérlek, hogy meséld el nekem azt a napot, azt az érzést, amikor először belemerültél a jeges vödörbe, a jeges medencébe, és eltöltöttél benne fél percet, egy percet, és mi történt utána?
Hát én nem mondom, hogy ez követendő példa, akkor még nem voltam instruktor, de már gyakoroltam a módszert több mint egy éve, és úgy gondoltam, hogy hát nekem, én nem jégfürdőzök, én pont tél volt, én elutazok a Balatonra, leutazok, és akkor a Balatonban megejtek egy merülést, mert ugye az milyen nagyon jó. És azért mondom, nem követendő példa. Egy az, hogy egyedül mentem, nem tanácsos. A kettő, hogy ugye 2 órát ott körözgettem a parton, hogy menjek, ne menjek, nagyon dolgozott a szimpatikus idegrendszerem, és nem akartam, nagyon féltem. De ott bennem volt az is, hogy hát de utaztam 2 órát, akkor már csak meg kéne csinálni, mert utána meg bánni fogom, hogy bele kellett volna menni, ha csak 10 másodpercre is, de bele kellett volna menni. Csalódtam volna magamba. És végül elkezdtem szépen leöltözni, és akkor elkezdtem belemenni. És akkor, amikor beleálltam térdig, utána így beleültem, és abban a pillanatban egy ilyen hazaértem érzést tölt rám. Ezt egyszerűen nem tudom elmondani. Annyira örömteli, olyan eufórikus érzés volt, ahogy így beleültem, hogy tényleg azt éreztem, egy ilyen érzésem volt, hogy így hazaérkeztem. Ilyen nagyon-nagyon jó érzés volt. És utána ugye, amikor benne voltam egy olyan 2 percig körülbelül, utána a visszamelegítéssel nem foglalkoztam, és ugye nálam is jöttek ezek a rossz tünetek, meg egy nagyon levert lettem utána, fáradt voltam, aluszékony voltam a nap további részében. Ez valószínűleg egy nagyon nagy terhelés volt abban a pillanatban, tehát nem volt valójában a testem felkészülve egy ekkora sokra. Tehát átugrottam néhány lépést, és ennek ugye ez lett a következménye. Mindemellett maga a pillanat az nagyon jó volt, viszont az utána lévő szakasz, ami szintén fontos, az már kevésbé pont emiatt. Ugye valószínűleg egy ilyen átmeneti hipotermiát kaphattam ott.
Annak idején Sírillő Györgynek a pályafutását nyomon követted?
Mert nem, de viszont tudom.
Nem csak, hogy merült, hanem ő úszkált
igen,
is a Dunán. Jeges Dunában.
Igen.
Hát igen, azóta hallgattam vele már interjút, és mondta, hogy gyakorlatilag a hideg zuhanynak a gondolatától is kirázza a hideg, és egyáltalán nem szeret, és már nincsenek ilyen irányú. Azt hiszem parkolóőrként dolgozik valahol, tehát hogy ilyen teljesen irányt váltott. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Annyit tök fontos elmondani, hogy így átmenjen és tudatosuljon mindenkiben, hogy ez erre fel kell készülni. Ezt szerintem nem lehet egyedül elvégezni, mert bármi olyan probléma lehet, ami hogyha felmerül, és nincs ott valaki, aki segítsen, akkor óriási bajok tudnak lenni. És légzéstechnika nélkül nem ér az egész semmit. De a hideg vizes zuhany az továbbra is király, ezt mindenki nyugodtan csinálja, mert abból túl nagy baj nem lehet, csak használ.
Még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy ugye ne csinálják, hogyha kipróbálják a Wim Hof módszert, ne csinálják a légzést a vízbe. Sehol olyan helyzetben, ahol vezet, vagy ahol a testi épségünket tudjuk veszélyeztetni, mert ugye történhetnek mikroájulások, és ezeket elkerülve inkább ülve, de leginkább fekve végezzük otthon, kényelmesen, és akkor úgy nem történik semmi baj. Ez fontos kiemelni.
Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.